Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Sziasztok, üdvözöllek benneteket az Önindító magazin mai adásában. Én Patocskai Rita vagyok, és mai beszélgető partnerem Pakai Kristóf, aki Szilárd is diák volt, és jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem energetikai mérnök szakán másodéves hallgató.
Sziasztok, üdvözöllek titeket!
Kristóf, mi az az energetikai mérnök? Nekem elsőre a zöld energia, napenergia jutott eszembe róla, de biztos, hogy mással is foglalkoztok. Mesélj egy kicsit arról, hogy mit tanultok.
Igen, ez a zöld energia, meg új energetika, ez a napjainkban eléggé mainstream dolog, hogy úgy mondjam, tele van vele a sajtó, mindenki erről beszél. Nincs ezzel semmi gond, de egy energetikai mérnök nem csak ezzel foglalkozik, sok területen jelen vagyunk, vagyis hát remélhetőleg én is jelen leszek majd. Ilyen például atomenergetika, tehát Paksot is energetikai mérnökök üzemeltetik, hogy úgy mondjam. Vannak hőenergetikusok, akik mit tudom, mondjuk Mátrát üzemeltetik, amelyik erőmű egyébként Magyarország második legnagyobb erőműve. A mátrai erőmű egyébként lignit tüzelésű.
Most említetted nekünk az erőműveket. Te is ott képzeled el magad a jövőben? Azért tanulsz energetikai mérnöknek, mert majd a jövőben egy erőműben szeretnél dolgozni?
Hát ez egy jó kérdés, látod. Valószínűleg egyébként én a megújulókkal szeretnék foglalkozni. Azon belül is jobban érdekelnek az ilyen épületközeli dolgok, ilyen kisebb lakossági célú, vagy de legalábbis kisebb méretű, hát nem erőművek, de valami hasonló.
És egyébként ugye azt tudjuk, hogy a BME-re elég nehéz bekerülni, azon belül is mennyire nevezhető elit szaknak az energetika, mennyire populáris, hányan szeretnének oda bejutni, és mennyire nehéz ez?
Én nézegettem még középiskolásként, hogy mégis hány pont kellhet esetleg a bejutáshoz, akkor azt láttam, hogy az előző években olyan 427 pont környékén volt a bekerülés, hogyha jól emlékszem, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy hát 430 pontra belövöm magam, az úgy csak elég lesz. Sikerült jelentősen túllépni a célt, de egyébként a pontatár is lejjebb ment. Most azt hiszem már csak 400 pont, ami hát meglepően kevés, de így is azért, ha jól sejtem, akkor a második legnagyobb pont határú képzése az egyetemen, ugye az első az a mechatronikai mérnöki szak. Nagyjából évente úgy 100-120 fő kerül felvételre egyébként.
Hát mondjuk én azt gondolom, hogy neked nem kellett aggódni az érettségi eredményeid miatt. Voltak egyébként más szakok is tervben? Gondolkoztál egyébként, hogy más helyre jelentkezel, vagy más szakra? Mit jelöltél meg a többi helyre?
Nem, tényleg nem volt túl nagy gond az, hogy bekerülök-e. Azt hiszem második helyre villamosmérnököt jelöltem ugyanígy a BME-n. Ennek az volt az oka leginkább, hogy ez volt az a másik szak, amivel a legközelebb tudtam kerülni a megújulókhoz, ugyanis már középiskolában is ez érdekelt, és ezért is jöttem egyébként energetikára. A harmadik meg igazából az a Miskolci Egyetem energetikai mérnöki szakja volt, igazából azért jelöltem meg, mert kellett egy harmadik is.
Hát egy harmadikat is meg kellett jelölni. És milyen érettségiket tettél? Volt valami kötelező emelt szintű hozzá?
Energetikai mérnöki szakon úgy van meghatározva, hogy matekból és fizikából kötelező érettségizni, és az egyikből emelt szinten. Engem a matek az középiskolában mindig is jobban érdekelt, úgyhogy abból tettem emeltet, fizikából egy közepet, illetve csináltam még 11. végén egy informatikai érettségit is középszinten, csak úgy, hogy legyen.
Akkor látom, jól bebiztosítottad magad a pontok terén is, illetve az érettségik terén is. Nyelvvizsgád, miből van ugye az is szükséges majd a diplomá megszerzéséhez?
Igen, sikerült szerencsére megszerezni még a középiskolában az emelt szintű angol nyelvvizsgát, és ennek nagyon örülök, így ennek elég nagy haszna van itt az egyetemen, ugyanis nagyjából az összes tanár második szava az valamilyen angol kifejezés. Szóval nem is hiszem, hogy el lehetne képzelni az életemet angol nélkül.
Igen, ezt gondolom, nálunk is a Corvinuson gyakran van olyan tantárgy is, amihez kötelező feldolgozandó irodalom van, és csak angolul létezik maga a cikk. Gondolom ez nálatok ilyen tudományos területen is erős.
Igen, persze. Hogyha utána akarok nézni valaminek, akkor természetesen angolul sokkal hamarabb megtalálom. Akkor, hogyha konferenciákról van szó, akkor természetesen azok is angol nyelven futnak. Hogyha publikációkat, tehát cikkeket szeretnék meghivatkozni, annak is a nagy részét angolul találom meg. Szóval igen, az angol az nagyon domináns nálunk is.
Köszönjük a figyelmeteket, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pakai Kristóffal, maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Folytatjuk az Önindító Magazin mai adását Pakai Kristóffal, aki már említette, hogy a BME-n tanul energetikai mérnök szakon. Azért kiskorodban gondolom még nem ez volt az első mondatod 3 éves korodban, hogy energetikai mérnök szeretnél lenni. Mik voltak a korai terveid?
Nem emlékszem, hogy lettek volna ilyenek, hogy rendőr akarok lenni, vagy kéményseprő, vagy valami.
Mi az első emléked, az már gondolom általános iskola vége felől van.
Hát általános iskola vége felé az negyedik osztály után ugye átmentem a Sziládiba, úgyhogy ott nem nagyon kellett gondolkozni azon, hogy később merre akarok menni. Annyit elég volt látni, hogy gimnázium. De most a gimnáziumban pedig azért nem kellett gondolkozni 8. környékén azon, hogy merre akarok menni, mert egyértelmű volt, hogy még 4 évet úgyis maradok a Sziládiban. De nyilván, mivel a reál tárgyak sokkal jobban érdekeltek, ezért elég hamar körvonul az útot, hogy valami műszaki pályára szeretnék menni. Utána, ha jól emlékszem, először a gépészmérnök vetődött föl, aztán utána azért elég hamar sikerült áttérni energetikára.
Azt azért eláruljuk a hallgatóknak, hogy Kristóf osztálytársam volt gimnáziumban, úgyhogy nekem is vannak emlékeim ezekről az évekről. Hát Kristóf ugye nem csak matematikából, illetve természettudományi reáltárgyakból járt el versenyezni, hanem azért voltak ott szépen eredmények nyelvből is, magyar, illetve humán tárgyakból. Hogy sikerült ezt a sokszínűséget megtartani amellett, hogy már akkor is konkrétan tudtad, hogy reáltárgyak irányába szeretnél majd menni?
Hát ennek több oka is van. Egyrészt szerettem mindig is mindennel foglalkozni egy kicsit így egy lendő értelmiségiként, ez talán el is várt. A másik pedig az, hogy a tanáraim se hagyták azt, hogy ne menjek el a versenyekre, illetve hogy ne hozzam ki a magamból a lehető legtöbbet. Így a kettő együtt azt hiszem sikeresen elérte azt, hogy humántárgyakból is készüljek, humántárgyakból is járjak versenyezni is.
Megbántad ezt, hogy időt szántál a humántárgyakra is, vagy inkább örülsz neki? Azért látjuk azt, hogy a műszaki, illetve mérnöki szakokon azért elég sok az úgynevezett kocka, aki tényleg semmivel nem foglalkozik, tanuláson kívül esetleg számítógépes játékozik. Benned ez szerinted mennyire van meg, mennyire maradt el inkább meg a humán vonalon is, illetve mennyire lettél nyitott az emberek felé és a művészetek felé?
Szerintem semmiképpen sem kidobott idő, hogyha valaki foglalkozik bármi mással, mint ami vel majd a tényleges munkájában fog. Kicsit sokszínűbb lesz az ember tőle, érdekesebb, ez sosem baj. Szerintem már annyira nem egyértelmű, hogy minden mérnök kocka. Nem egy annyira réteg dolog ez, hogy mérnök valaki, nem annyira ez a garázsban szerelgetős, titokban egész éjjel valami furcsa játékkal játszó ember, és egyébként a számítógépes játékok sem annyira egy réteg dolog már, eléggé mainstream.
Van időd más dolgokkal foglalkozni a tanuláson kívül?
Nincs, de szakítok, mert muszáj. Hát az a helyzet, hogy most vagyok a 3. fél évemben, ami igazából mindenki szerint a szak legnehezebb fél éve, ezt érzem is nagyon. Itt 14. héten, azaz a szorgalmi időszak utolsó hetében. De emellett azért szakkolizok keményen. Úgy gondoltam, hogy nem elég az, hogy valaki csak az egyetemen tanul, és ennyi lesz egy diplomája, és semmit nem csinált pluszban az egyetemen. Ez szerintem nem elég. Úgy gondoltam, hogy egy szakkollégium tökéletes lenne arra, hogy ezt így kicsit felturbozzam, kicsit nyitottabb legyek a saját szakmám területén. Igazából a szakmaibb is így a képzésem, hogyha szakkollégiumot így mellé vesszük. Ugyanis egy csomó mindent szakkolin keresztül tanultam meg, vagy rajta keresztül ismertem meg.
Mit ad egyébként egy szakkollégium azon kívül, hogy plusz elfoglaltság egyetem mellett, illetve azért vannak ott feladatok is, ha jól tudom?
Igen, rengeteg feladat van vele, ez tény. Pozitívum, ami miatt nagyon megéri. Egyrészt csinálunk egy csomó előadást, üzemlátogatást, nyilván ezen saját magunk is részt veszünk. Ezek mindig nagyon aktuális témákról szólnak a szakma területén. Nagyon neves embereket hívunk el az iparból, a hivatalokból. Látjuk tényleg a mindennapjait a saját szakmánknak. Ezen felül vannak belső kurzusaink, azon is fejlesztjük magunkat, illetve csinálunk 2 évente nemzetközi konferenciát például, ami ahhoz képest, hogy a szakkollégium nincsen 50 fős sem. Így is nagyon nagy népszerűsége van a konferenciánknak, és nagyon nagy érdeklődés van rá minden egyes alkalommal, amikor megszervezzük, és tényleg nagyon szakmai, ugyanis tényleg szakmai zsűri bírálja el a beadott paperöket, cikkeket. Egyébként természetesen ez is angol nyelven fut, hogy a világ minden tájáról jöhessenek, és jönnek is emberek. Ezen felül megismertet minket az iparral, tehát egy csomó ipari kapcsolatunk van, velük is tudunk kommunikálni személyesebben. akkor természetesen a pártoló tagjaink, akik régen voltak szakkolisok, és most már az egyetemen oktatnak tovább, vagy kimentek az iparba dolgozni, esetleg ott egy magasabb pozíciót töltenek be, vagy bármi, ők is néha visszajárnak, bármikor tudunk tőlük segítséget kérni, ez is nagyon nagy segítség számunkra.
Igen, és ugyebár a kapcsolati tőkét se hanyagoljuk el, hiszen gondolom a társaid, akikkel együtt dolgozol a projekteken, azért szintén a jövőben magas pozíciókat fognak betölteni.
Az a helyzet, hogy mióta bekerültem erre a szakra, sokszor hallottam, hogy ez egy elég belterjes egy szak. Elég kevés energetikai mérnök van, mondjuk most már kezdenek szaporodni, de nem annyira régi ez a szak, és így nincsen annyira sok energetikai mérnök az országban, és így hát az idősebbek azok szinte már ismerik az összes többit az országban. De nyilván nekünk, így fiataloknak is nagyon nagy előny lesz ez a kapcsolati tőke, amit a szakkolival szerzünk, akár egymást, akár amit külsősöktől szerzünk.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Sziasztok, folytatjuk a mai Önindító magazinadásunkat Pakai Kristóffal. Térjünk egy kicsit vissza a gimnáziumhoz, hiszen én úgy gondolom, hogy azért mindennek az alapja nyilván az általános iskola, de szakmailag viszont a gimnázium. Szerinted, Kristóf, mik azok a tantárgyak, amikre jobban kell összpontosítani annak, aki műszaki egyetemre szeretne majd tovább menni?
Az egyértelműeken túl, tehát az ilyen matek, fizika, nem árt egy kis kémia. Tudom, furcsán hangzik, de jó az, hogyha van. Ami még szerintem elég fontos, az informatika. Ezen belül is, ha csak egy kicsit is, de érdemes belekóstolni a programozásba, legalább az alapjait megérteni, csak így a nagyon alapokat, jól fog jönni, az biztos. Illetve ami még meglepő, ugye az angol, amiről már beszéltünk. Az a helyzet, hogy angol középfok nélkül senki ne akarjon egyetemre menni. Tudom, hogy ez nagyon durván hangzik, de legalábbis saját tapasztalatomból azt látom, hogy ha nem lenne angol tudásom, nem értenék semmit abban, amit elvileg tanulnom kéne.
Fakultációt azt mennyire tartod eszenciálisnak? Hiszen mondtad, hogy mondjuk például a te szakodra fizikai és matek érettségi kellett, és csak az volt meghatározva, hogy az egyik legyen emelt szintű, de mindegy, hogy melyik. Te ugye matekból emelteztél, de egyébként az, aki mondjuk fizika emelt elkerült be, az mennyire küzdött utána a matekkal, vagy alapoznak-e olyan szinten az egyetemen a gimnáziumban megszerzett kicsit mélyebb matek tudásra, mint például az integrálás, deriválás, hogy az nagyon szükségesnek számít.
Ha jól tudom, azért nálunk majdnem mindenki matek emelt eljött, de aki nem, az biztos, hogy szenvedett a matekkal, ezt 100%-ig biztosan tudom mondani. Egyetemen lényegében elvárják azt, sőt feltételezik, és nem is foglalkoznak vele nagyjából, hogy ki mit tanult meg, ők úgy veszik, hogy a deriválás, integrálás valamennyire azért megy. Leadják, de azért az nem olyan, mint hogy középiskolában fél évig tanulja az ember. Egyetemen meg egy óra alatt letolják a deriválást, még egy óra alatt az integrálást, és akkor tessék, csináld. Persze egyébként a BM-en legalábbis ez egy bevett szokás, vagy legalábbis a mi karunkon biztos, hogy az újonnan felvettekkel iratnak egy ilyen úgymond nulladik matek zárt helyt, ez azt hiszem, mit tudom, hogy második, harmadik oktatási héten van. Ennek az a lényege, hogy felmérik azt, hogy ki milyen alapokkal jött, tehát középiskolában lényegében mit tanult meg. Hogyha valaki ezen egy meghatározott szint alatt teljesít, azt hiszem ez is 40%, mint majdnem minden, kötelező felvenni egy úgynevezett bevezető matematika, vagy valami ilyesmi tárgyat, mely lényegében azt a célt szolgálja, hogy a középiskolai alapokat kiegészítse a megfelelő szintre. Viszont ezzel nyilván az a gond, hogy párhuzamosan tanulja az ember a matek A1-jel, tehát az egyetemi matekkal, így hát vagy megkapja éppen azt az alapot előre, vagy nem, de minden esetre legalábbis párhuzamosan kell megtanulni a lényegében a középiskolás anyagot és az egyetemi anyagot is. És hát azért középiskolásként bekerülni egyetemre, és az első fél éves egyetemi anyagot megtanulni is nagy falat.
Ugye te nagyon sokat versenyeztél, főleg reál tárgyakból, illetve végig matematika tagozatra és fakultációra jártál. Ezek után mekkora kihívást jelentett egyrészt az emelt szintű matematika érettségi, aztán ez az első beugró vizsga matekból az egyetemen?
Matek faktra, és egyébként fizika faktra is jártam. Megmondom őszintén, ez a nulladik matek ZH így, hogy volt egy nagyon jó alapom tényleg. Fakt miatt az nem volt igazából kihívás egyáltalán. De hogyha ezt középszintű matek tudással kellett volna megcsinálni, akkor nyilván nem sikerült volna. illetve hát nem tudom elképzelni azt, hogy nem faktos, nagyon-nagyon nagy szenvedések nélkül át tudjon menni az emelt érettségén, szóval mindenképpen ajánlom a faktot, anélkül szerintem ne akarjon senki érettségizni emelt szinten természetesen.
Azt a verziót el tudod képzelni, hogy mondjuk valaki fakultációra jár, de nem érettségizik belőle emelt szinten, mert mondjuk előre kiszámolta, hogy akkor kevesebb pontja lenne, mint hogyha középszinten menne el, de egyébként az a tudás azért mégis úgy nagyjából ott megvan, azt elégnek tartott hozzá?
Természetesen, én is ugyanezt csináltam fizikában.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kristóffal, és a következőkben arról fogunk beszélgetni, hogy hogy érzi magát az egyetemen, és kiknek ajánlja ezt a szakot. Maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Folytatjuk a mai önindító adásunkat Bakai Kristóffal, aki energetikai mérnöknek készül. Milyen emberek ezek az energetikai mérnökök? Mert én alapvetően úgy képzelem el őket, mint az atomfizikusokat, hogy ilyen őszöreg emberek nagy szakállal, akik nagyon okos dolgokat mondanak, de gondolom ez a valóságban nem így van, úgyhogy légy szíves, mesélj egy kicsit arról, hogy a lexikális tudáson kívül mik azok az úgynevezett soft skill-ek, tehát a plusz készségek, amik mondjuk jól jönnek egy energetikai mérnöknek.
Nem, nyilván nem erről van szó, hogy őszöreg emberek tanácskoznak egy barlangban. Van egy idősebb rétege ennek a szakmának is, mint mindegyiknek. Viszont az az érdekesség, hogy ők remélem nem fognak megsértődni, de ők nem igazi energetikai mérnökök, ugyanis energetikai mérnöki szak, mint egyetemi szak, nincs annyi ideje, hogy megöregedjen az legelső évfolyam. Tehát ők valószínűleg vagy villamos, vagy esetleg gépészmérnökként végeztek, és akkor úgy lett belőlük olyan ember, aki energetikával foglalkozik. Esetleg régebben is volt főiskolai képzés, azt hiszem Pakson, ha jól emlékszem, ebben nem vagyok egészen biztos. Nyilván mivel az előműnek kellettek az ilyen szakemberek, esetleg még róluk lehet szó. De egyébként viszont nagyon fiatalos szerintem egyébként a szakma, egy csomó innováció van benne, az elmúlt években is folyamatosan zajlik a fejlődés, tehát nem azt kell elképzelni, hogy őszöreg emberek beszélgetnek. Soft skill-ekben pedig a mérnök az nem egy olyan ember, aki feltétlenül csak a háttérben van jelen, és soha senkivel nem kell kommunikálnia, így nyilván kommunikációs készség, tárgyaló készség az elég fontos egy energetikai mérnöknek is, tehát az emberekkel való bánás az elengedhetetlen.
Nem félsz attól, hogy a szakkollégium, illetve az egyetemen is folytatódó kimagasló tanulmány eredmény kicsit elvisz tudományos irányba? Mennyire szeretnél inkább a versenyszférába kerülni, vagy inkább gondolkozol PhD-n esetleg, hogy maradsz majd az egyetemen tanítani, mik erre vonatkozóan a terveid?
Nem szeretnék doktori tanulmányokat folytatni, ezt így ki tudom jelenteni. Én úgy érzem, hogy elég lesz nekem a mesteri diploma is. Igen, a versenyszférába szeretnék elhelyezkedni, nem szeretnék se az egyetemen tanítani, sem pedig ilyen különböző hivatalokban ücsörögni és kitalálni különböző szabványokat, meg rendeleteket, meg nem tudom én. Tehát én tényleg mérnöki dolgokkal szeretnék foglalkozni, és nem pedig csak a mérnökök megregulázásával, vagy kioktatásával.
Mit gondolsz, aki erre a szakra jön, az miért választja ezt a szakot? Jó, nyilván a te példádon keresztül láttuk, hogy itt konkrét hivatástudat volt, hogy te megújuló energiával szeretnél majd foglalkozni, viszont mit gondolsz, mik az egyéb motivációk erre?
Nem tudom elképzelni azt, hogy energetikai mérnöki szakra legalább egy minimális elhivatottság nélkül jöjjön valaki, ugyanis egyrészt relatíve magasak a ponthatárok, illetve annyira nem mainstream szak ez. Tehát, hogyha valaki műszaki pályára akar menni, akkor első körben biztos, hogy nem fog eszébe jutni az, hogy energetikus akar lenni. Akkor azt fogja mondani, hogy gépészmérnöknek fog menni, villamosmérnöknek fog menni, vagy valami hasonló. Ahhoz, hogy valakinek egyáltalán az eszébe jusson az, hogy létezik ilyen szak, ahhoz utána kell nézni, vagy kell, hogy legyen valami efféle érdeklődése.
És neked miből származik a megújuló energetika iránti érdeklődésed?
Ez ilyen többrétű dolog. Talán az egyik az mostanában ugye elég sok helyen hallott klímavédelem, vagy globális felmelegedés és hasonló hangzatos szavak kapcsán. Ugye a lényeg az lenne, hogy kicsit visszaszorítsuk a fosszilis erőműveket, vagy legalábbis mérsékeljük a szén-dioxid kibocsátásukat, és így a globális felmelegedést, ugyanis, hogyha szeretnénk hosszú távon ezen a bolygón élni, akkor ezt muszáj meglépni. Jelenleg nem látom azt, hogy ki tudnánk költözni már itt így teljes emberiség egy másik bolygóra. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog. és ehhez én, mint energetikai mérnök, aki a megújulókkal foglalkozik, hozzá tudok járulni, és ez engem éltet.
Hát ez nagyon szép, hogy ilyen konkrét hivatástudatod van, pedig még hát az egyetem második évén tartasz, úgyhogy gyakorlatilag még fellénél se. A kiesési erőny egyébként mekkora nálatok? Azt tudom, hogy azért egy elég nehéz szakról beszélünk, bejutni is nehéz, nyilván az is egy szűrőnek számít, viszont mennyire látod azt, hogy évfolyam társaid vagy föladják, mert nem bírják lelkileg és mentálisan a terhelést, vagy egyszerűen kiábrándulnak az egészből?
Konkrét számokat most nem tudok mondani, viszont csomó szaktársamat láttam, hogy csúszik, és hát vannak olyanok, akik biztosan nem fogják elvégezni, én úgy gondolom, illetve ismerek olyan embereket is, akik már itt hagyták a BM-ét. Nyilván itt is van lemorzsolódás, de szerencsére azért talán nem akkora, mint egy olyan szakon, ahol nagyon alacsonyak a pontotárok, ugyanis, mint mondtad, a pontotár is már egy szűrő, és így nyilván nem vesznek fel mindenkit.
Tehát akkor már bekerüléskor lehet arra számítani, hogy mekkora mély víz ez a mély víz.
Igen, igen, de szerintem senki nem gondolja, hogy tényleg mekkora, de talán lehet érezni. Tényleg nagy falat, nekem is, de másoknak is. Kell hozzá az elhivatottság, hogy valaki ezt végig tudja csinálni.
Szerintem végszónak ez tökéletes, tehát az elhivatottság a legfontosabb. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Az adás föl fog kerülni a Hangalbumba és a halasradio.hu-n meg tudjátok hallgatni. Most búcsúzunk tőletek, köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!